Mitä kartaan montoni? Kiedestä, amikor az asszony elakadt. Az megrázkódott, alig észrevehetően és elfordult. Semmit. Nem nézi meg a tehenet? Iván bólintott, és fölállt. Érezte ő is, hogy nincs mit beszéljenek többet erről. Keze végig simította az asztallapját, és elmosolyodott. Mire gondolt? Nézett rá kíváncsian a fiatalasszony. Talált ki, ha tudod, évődött Iván, és mosolyogva nézett bele a zöld szemekbe. Találjam ki. Az asszony szeme furcsán villant egyet, és hirtelen éles lett, metsző éles, mint a jég, vagy mint a kaszapenge. Találjam ki, ismételte szinte fenyegetően a kérdést, és közelebb lépett Ivánhoz. Szemét mereven a szemébe szögezve úgy álltott egy pillanatig, aztán halkan elnevette magát, merevsége kiengedett, és nekidőlt az asztalnak. Olvasni lehet a maga szemében, Iván bácsi. Mondjam meg! Arra gondolt, hogy ezt az asztalt maga készítette. Maga gyalulta le simára a lapját, maga üvegezte ilyen fényesre, és ha tudta volna, hallgass! Vágott közbe Iván szinte durván. Igazán boszorkány vagy. Igazán. És ilyetten nézett rá, megdöbbenve. Azt kacagott azzal a búgó lágy kacagással. Na, ugye maga is azt mondja, hanem most jöjjön, mutassam meg a tehenet. Na, jöjjön! És könnyű, vidám léptekkel megindult előtte. Piros szoknyáját meglengette az ajtóban egy hirtelen szél, csak akkor látta meg Iván, hogy mezit lábban, és milyen kicsi és keskeny a lába. Te, a lábelid nincsen? Az asszony csodálkozva állt meg, és visszanézett. Lábbeli? Hát persze, hogy van, csizma és bocskor is. De így kellemesebb. Na, jöjjön már. Hát nem kíváncsi a tehenünkre. Mialatt a tehenet nézték, meg a juhokat, meg a kecskéket, meg a tyúkokat, és a kakasokat, Iván a gazda gondos szemével fölmérte a bogjában álló szénát, és fölaprított tűzifát. Ha hosszú a tél, nem lesz elég a széna, állapította meg magában, a tűzifa pedig semmiképpen nem elég. Na, de nem szólt róla. Megdicsérte a tehenet, a juhokat, a kecskéket, mindent, aztán elbúcsúzott. Én most megyek. Valami parancsot nem hagyott? Az asszony megrázta a fejét. Nem. És tudták mind a ketten, hogy kiről beszélnek. Akkor Isten megáldjon, menyecske. Hát majd olykor benézek hozzád, hogy el ne vigyenek a farkasok. Azért. Nevetett szélesen, jó indulattal. A fiatalasszony odalépett hozzá, s a vállára tette a kezét. Mi jó barátok leszünk, Iván bácsi, ugye? Én tudom. És a szemébe nézett. A szemén át egyenesen a szívébe talán. Krákogott Iván. Csak azt akarom mondani, hogy hát, na, a fára ne legyen gondod, és majd szénát is, ha fogy, ugyan menjen már, kacagott az asszony, és játékosan hátba vágta az öklével. Hiába vén ember, olyan, mint egy gyermek. Azzal vidám kacagással beszaladt a házba. Odaég a pityókám, kiáltott még vissza a küszöbről. Iván elgondolkozva haladt lefele a bükkösön. A kutyát nyomot kaptak, elkalandoztak, észre sem vette. Csak arra riadt föl, hogy ott csaholnak az üverben, a Szesztina felé. Disznókondára akadt a két dudás. 8 darab volt együtt, 3 nagy és 5 kicsi. Tova az Iszticsó lábánál érte be őket, Egy süldőcskét kilőtt közülük, a többit menni hagyta. Visszahívta a kutyákat is, aztán a disznót kibelezte, fölkötötte a hátára, és elindult vele haza. A vadászott izgalma, aztán a cipekedés, minden elterelték gondolatait a komárnyiki háztól. Csak este, mikor már ott ültek a szálláson a kemence mellett, és a disznóhúsa el volt rendezve annak rendje szerint, és a vacsorán is túl voltak, és megtömték a tiszafa pipákat, akkor jutott mindaz eszébe megint, ami a reggel történt. Szívta a pipát, víztalan is szívta magáét, és hallgattak. Nőtt körülöttük a füst, és kint zúgott megszokott álmossággal a szilárd. Hát, ő az, mondotta hirtelen, és virtalanra nézett. Az bólintott a pipa mellől. Hát gondoltam mindjárt. Az úrfi ma reggel tért haza fileházán át. Aha. Aztán többet nem szóltak, csak ültek, pipáztak, hallgattak. Később az ablakon át látni lehetett, hogy odakint följön a hold. Telehold volt, majdnem fényes, lapos. Később egy lövés dördült valahol. Alig hallatszott, mégis fölkapták rá egyszerre a fejüket. Dumitru, mondotta Iván. Ő, felelte bírtalan, a Pávelben szólt. Nem, inkább a Benedek fejében. Lehet. Egy toportyánnal elszen kevesebb lett megint. Aztán már csak a tűz halk sercegését lehetett hallani, és a patakot odalent, és a holdvilágos éjszakát, ahogy alápermetezett a havasra. Nem sokára lehult a hó. A szarvasok lehúzódtak az ajba, ahol több volt a nyárfa és az éger, a medvéket pedig elnyerte a dószul fulgerúj odvas szikla rengetege. Csak az őzek maradtak a helyükön, szomorú hűséggel, és a behavazott plájokon magányos hiúzok vadásztak. Két hétig havazott szinte egyfajtában. Amikor újra előbújt a nap, az erdő olyan volt, mint egy elvarázsolt tündérpalota. Vakító oszlopok, csipkés mintájú ívek, tündöklő, különös virágok, puha barlangok mindenfele. A patakok szívverése valahonnan mélyről jött, a föld alól, és alig hallatszott a puha pihékbe ágyazott csöndben. Fönt a komárnyék körül, mintha mozdulatlan némaságba öltözött volna a világ. Az asszony naponta ellapátolta a havat a ház körül és a pajta körül és a fászín körül, és le egészen a csorgóig. Ellapátolta reggel, és ellapátolta este megint. És reggel kezdhette újra előről. Két álló hétig. Akkor aztán kisütött a nap. A hó csikorgott a bocskor alatt, és mikor a pajta ajtaját kinyitotta, vastagon dőlt belülről a pára. Délutánra még jobban lehűlt a levegő. Este már recsegtek a fák odalent a fagytól. Reggelre a kemence mellett fenékig fagyott a vödörben a víz. Elvégezte a munkát az állatok körül, aztán leült a kemence mellé, kezébe vette a guzsajt, és fonni kezdett. Szaporán sírült a fehér gyapjúszál. Telt az idő. A nap benézett az ablakon egy-egy zsindej, néha halkan megpattant a tetőn, a tűz békésen sistergett, és mégis egyszerre valami furcsa nyugtalanság fogta el. Nem tudta, mi az. Letette a guzsajt, és az ablakhoz ment. Mozdulatlanul és vakító fehéren ragyogott a tisztás, és tova föl a fenyvesig nem szelte át egyetlen nyom sem. Eltott egy darabig, aztán visszament a tűzhöz. Fát tett rá, kezébe vette újra a guzsajt, leült és font. De a nyugtalanság nem volt el. Ott volt benne, érezte, és nem tudott szabadulni tőle. Újra letette a guzsajt. Az ajtóhoz ment és kinyitotta. Éles vadlevegő csapott az arcába, orrában érezte a hidegét, leakasztotta a szökről a nagykendőt, magára vette és kiment. Egy darabig nézte az erdőt, aztán átment a pajtába, és utána nézett az állatoknak. Ott volt a kutya is a juhok között a szénában. Na, átjöhetsz a házba, szólt Reá az asszony. Átjöhetsz, nem bánom. A kutya nézett rá, de nem mozdult. Összegöngyölödve feküdt ott és pislogott. Nem érted? Szólt rá türelmetlenül. Átjöhetsz! Egyedül vagyok, nem érted? Hangosan mondta ezt, és maga is megdöbbent a szótól. Egyedül. Hát nem egyedül volt eddig is. Mindig. Egész életében. Amikor Tátira várt hosszú téli hónapokon keresztül ott az Urszuban, vagy amikor már nem is vár, csak az élelmet hordta föl neki naponta egyszer, két naponként egyszer, ahogy jött föl a szénhez, a kemencékhez, hát nem egyedül volt mindig. Miért jutott éppen most az eszébe? Ilyen hirtelen. Éppen most. Ott hagyta a kutyát, a pajta ajtaját betette, neki támaszkodott a falnak, és nézte az erdőt. Hát nem volt éppen eleget egyedül ahhoz, hogy megszokja. És nem volt jó és szép, hogy egyedül volt. És miért éppen most? Miért éppen most jött a szájára ez a furcsa szó? Egyedül. Tátira gondolt, és az Urszubeli házra, és a kemencékre ott fönt az Isten széke alatt, és nem érzett magában semmi bánatot amiatt, hogy mindez eltelt. És hiába akart erősen reájuk gondolni, hiába akarta erősen látni őket, Tátit, és a kerekházat, és a kemencéket. Újra és újra összezavarodott előtte a kép, és egy nyers ágakból összerúlt kaliba jelent meg helyettük. És egy forrás, és egy rét, tele virággal, hiába kergette el, visszajött, és újra visszajött, és szinte hallotta a fenyőket is suhogni, az Isten széki fenyőket odafönt, és ettől lassan megtelt könnyel a szeme. Fázni kezdett. És a fázással együtt újra visszatért az az előbbi furcsa nyugtalanság. Összéphúzta a kendőt, és megmozdult, hogy visszatérjen a házba. Tett is már néhány lépést, és akkor hirtelen megfogta valami a lábát. Valami megfogta és megállította, valami ideges izgalom dobbant a szívébe, és meg kellett forduljon, és le kellett nézzen a bükkös felé. Kellett! És lent, mélyen lent a betemetett fák között egy ember mozgott a hóban. Érezte, hogy egy ilyet kéz megmarkolja a szívét, és fölvacogott tőle, aztán csak állt és nézte az embert, hogy lassan, nagyon-nagyon lassan jött fölfele. Olykor térdig süppett a hóba, olykor comb középig. Lassan, nehézkesen taposta magának fölfele a nyomot. Fején furcsán billegett a csúcsos báránybőr kucsma. Hosszú, egyenes botot tartott a kezében, arra támaszkodott. Jött, már látni lehetett a nyaka köré csavart kék hárász kendőt, az oldalán duzzadó tarisznyát, szakállát, mely sárgának látszott a hó fölött. Lassan megnyugodott. az ijegység elmúlt. Megismerte az embert, a forrásig elébe is ment. Isten hozta, Birtalan bácsi! Az öreg néhány lépéssel lejjebb megállt, levette a sapkáját és megtörülte kezefejével a homlokát. A fene ezt a sok havat megegye. Elvész benne az ember. Aztán megnézte jobban az asszonyt. Hát itt vagy. Na lámlám, hát ki hitte volna. Hát amikor halat fogtunk együtt, még kisé látszottál a hóból. Nuca a neved, ugye? Az, bólintott az asszony és mosogat. Jöjjön be, Birtalan bácsi, ideg van itt. Bementek a házba. Az öreg leverte magáról illedelmesen a havat kint a küszöbön, és csak azután lépett be. Sapkáját, kötvenét fölakasztotta a kemence fölé egy szögre. Ezt a szöget én vertem ide, mondotta magyarázólag, éppen emiatt, látod? Aztán előkotort a tarisznyából néhány keményre fagyott halat. Hoztam is valamit, látod, mert idefön nincsen, azért. Leült a kemence mellé a padra, lassan körüljártatta szemét, mindenes bólogatott. Rend és tisztaság. No, ez a fontos, látod? Rend és tisztaság. Aztán sóhajtott, s lenézett maga elé a padlóra. Hát, följöttem, látod. Az asszony is leült, kezébe vette a guzsaját, és egyszerre csak újra ott érezte azt a furcsa nyugtalanságot magában. Nézte az öreget, és várta, hogy beszéljen. Félt tőle, és mégis várta. Valami volt közöttük a levegőben, valami megnevezhetetlen, amitől félni kellett. Birtalan hallgatott, nézte a bocskorát és a bocskoráról lassanként leolvadó vizet, ahogy fekete tócsává gyűlt a padló deszkáján. Lám, lám, mondotta lassan, így lesz a fehérből fekete. Látod? Az asszony keze megremegett a gyapjú szálon. Beszéljen, Birtalan bácsi! Az öreg fölnézetre, aztán belenyúlt a tarisznyába. Na, várj csak, valami még van itt a számodra. Egy papírba göngyölt csomagot húzott elő, öreges lassúsággal bontotta föl, kis színes skatujácskák voltak a csomagban, papírzacskók, mindenfélék. Ezeket küldik neked, Nuca. A papírosban színes cukor van, emitt meg valami szappanféle. Ezek a skatujácskák meg amolyan úri huncutság tűszer szám helyett. No, ide nézz! Egy ilyen fácskát kivesz az ember, azt végig húzza a skatujácska oldalán. Égyni! Na ne, hát! Itt a láng! A gyufa sercegve égett az ujjai közt. Azt nézték mind a ketten. No, itt van! Fogjad. Az a neve, hogy biztonsági gyújtó. Rá vagyunk írva. Na, ne. Az asszony átvette a holmit és félretette a kemence sarkára. Ne tedd a tűzhöz, mert meggyullad, figyelmeztette Birtalan. Fölkelt, és föltette az egészet a polcra. Aztán visszaült szemközt az öreggel, és az izgalom egyre füllettebbé tette közöttük a levegőt. Torkában érezte már. Kiáltani szeretett volna rá, hogy mondja már ki, de hallgatott. Tépte a guzsajt, sirítette a szálat, font, de torka száraz volt, és a homlokat üzelt. Birtalan újra a bocskoráról leolva tócsát nézte a padlón. Van egyéb is. Ó, te sok minden, ami télire kell, de az még nem van a zsákokban, gyerkónál. Lóval kell fölhozni, ha majd kitaposódik a csapás. Liszt, zsír, szalonna, füstölt hús, és sok minden egyéb. Bokróc, télig, hát mit tudom én? 6 telezsák. Majd a 2 ló fölhozza. Csak ki kell tapossuk a csapást, tudod, elébb nem lehet. Az asszony nem bírta tovább. Keze eleresztette a guzsajt, teste előrehajolt, szeme fürkészve nézett az öregember arcába. Mikor jön? Birtalan ránézett, aztán megvakarta a fejét. Hát az úgy volt, tudod, hogy amikor elállt a havazás, én lementem, hogy lássam mekkora a hó a patakon, azért. Hát, nagy a hó. Nagy. De azért leértem délre. Gyerko azt mondta, hogy ne menjek vissza, várjak másnapig. Elsötétettem meg minden. Hát nem azért, tudod, de hát nem volt más dolgom, úgyse. Vártam. Este fele éppen szürküldi kezdett, csak halljuk, hogy ugat odakint a kutya. Mi a fene, mondta Gyerkótán, nem eszi a fene a vásárosokat ekkora hóba. Kinézünk, hát egy szán vergődik elő a fordulóból Ratosnya felől. Nehezen tapossák a lovak a havat, megismerjük nyomban a lovakat, meg a kocsist is, a disznajói udvarból valók. Ő nem volt a szánon. Nem. Csak a kocsis. Meg a zsákok, amiről szóltam. Meg ez a kis csomag. Ezt úgy adta ide külön a kocsis, azt mondja neki valami. Ügyvéd úr adta át régenben, aki még Kolozsvárról hozta volt. És annak meg az úrfi nyomta volt a markába, mielőtt fölült volna a gőzös masinára. Azzal a parancsal, hogy a Komárnyikra szól. Az asszony előrehajolt keze megmarkolta az öregember vállát, ujjai görcsösen szorították. Mikor jön vissza, azt mondja meg! Birtalan fölnézett egyenesen vele az asszony 2 riad szemébe. Hát, tavaszra. Így mondta a kocsis. Az asszony keze leholt. Aztán fölegyenesedett, s úgy ült mozdulatlanul. Szeme a padlót nézte, homlokába belemélyült egy furcsa ránc. Külországba küldötte az úr, tette hozzá halkan Birtalan. Így mondta volt a kocsis. Külországba. Tanulni vagy miért? Aztán csak ültek és hallgattak. A tűz kezdett kialudni, és a gerendák közt bekúszott a tél hideg szaga. Később az asszony megmozdult, sóhajtott és fölállt. Fát rakott a tűzre. Pattokba kelt életre a láng, és hamarosan újra terjedni kezdett a meleg. Az asszony fazekat rakott a tűz fölé, ebédet készített, megterítette az asztalt. Így bizony így, dünnyögte Birtalan, s ő is sóhajtott. Hát így, na. Szótlanul kanalazták a levest, a nap elfordult odakint, a tisztásra árnyék nyújtózott, és árnyék borult a szobára is. Aztán Birtalan megtörülte a száját, és fölállt. Fád, van elég? Van, Birtalan bácsi. Van minden? Van, Birtalan bácsi. Ha kell valami, az csak szólj. Nem kell semmi, Birtalan bácsi. Az öregember megvakarta a fejét. Igen, halkan beszélsz, de igen, szelíde. Nem szeretem ezt. Jobban szeretem, amikor a fehér népek hangosak a magad korában. Az asszony szomorúan elmosolyodott. Leszek még hangos is, Birtalan bácsi. Majd máskor. Az öreg nézelődött még egy keveset, topogott egy helyben. Aztán elment. Az asszony az ajtóból nézett utána, Az izgalom elmúlt benne, a reggeli nyugtalanság helyét valami kemény, szigorú dermedés foglalta el. A szívét már nem érezte verni, gondolatai megnyugodtak. Szeme fölnézett a napsütötte fák tetejére, és meglátott egy nagy fekete harkályt. Hát ez volt, azt gondolta. Ez. Szinte jó volt, hogy a titokzatos megérzés félelme, amelyik valójában már napok óta ott lebegett körülötte, mint egy láthatatlan kísérteties árnyék, egyszerre valósággal rögződött. Testet öltött szinte, a gondolatok által megfoghatóvá lett, fölmérhetővé. Elment. Hova is? Mit mondott az öreg ember? Mindegy. Valahova. Ha egyszer elment, akkor már mindegy, hogy hova ment el. Mikor jön vissza? Tavasszal. Tavasz. Sok idő. De hát amikor azt mondták Tátira, hogy 5 év, és ő elkezdte várni, tavasz az sokkal hamarabb, mint 5 év. Most hó van, amikor elmegy mind, az a tavasz. Majd lesni fogja, amikor apad. Naponta egy újnyit. Apad, de naponta egy újnyit. Majd méri. Méri, igen. De búcsúzni eljöhetett volna. Vagy jó az, búcsúzni. Tudni, hogy még egy nap, egy este, már csak egy este, egy éjszaka, már csak egy éjszaka, már mindjárt virrad, még egy utolsó ölelés, utolsó csók. Nem, nem. Nem jó ezt tudni. Jobb így. Elment valahová, mert biztosan nem lehetett másként. Tavasszal visszajön. Nincs más mit tenni. Várni kell a tavaszt. Végignézett a tág üres tisztáson, és egészen csöndesen sóhajtott egyet. Aztán visszament a házba, és betette az ajtót. Hideg volt. Fölszította a tüzet. Fát hozott be a színből, elmosogatta az edényt, megetette az állatokat, és mire a fejéssel is végzett, este lett. Meggyújtotta az asztal fölött csüngő olajmécset. Egy olyan kis furcsa fapálcikával gyújtotta meg, amit ő küldött, és már mosolyognia kellett. Mert eszébe jutotta, hogy az öreg a nevüket mondta. Biztonsági gyújtó. Aztán leült a kemence mellé, és elővette a kusajt. Pattogott a tűz, pörgött kezében az orsó. Pislogott a mécs az asztal fölött, s a világ dolgai felsorakoztak lassan ezek köré valami tisztes, komoly rendben. A tehén, a juhok, a kutya, a komárnyik, Iván bácsi és Birtalan bácsi is, és ő és a tavasz, ami jön. És akkor egyszerre eszébe jutott, hogy megkéri majd Ivánt, számoljon össze annyi olyan kis tűzpálcikát, amennyi kell tavaszig, és majd minden este mécses gyújtáskor egy elég belőlük, és ő majd arra gondol, hogy egyel újra kevesebb marad, mint ott, az Urszuban, régen. Biztonsági gyújtó. Jutott eszébe a furcsa szó, és vidáman hangosan fölnevetett. Néhány nap múlva fölhozták a plájászok Gyerkótól a holmit, két hegyi ló hátára szíjazva ügyesen. Nehezen másztak föl a lovak a hóban, hosszú téli szőrük csapzotolt az izzadságtól, mire a házhoz fölértek, Iván törte előttük az utat, Birtalan kullogott hátul, így jöttek. Aztán leszették a zsákokat a lovakról, és behordták a házba. A lovakat lecsutakolták, a pajtába vitték. és aztán Iván is Birtalan is rendre bementek az asszonyhoz. Az ott állt a szoba közepén kerekre nyílott nagy szemekkel, és bámulta a zsákokból előkerülő holmit. Életében még ennyi kincset együtt nem látott. Mert csak az egyik zsákban volt liszt. A másodikból már nagy oldal szalonnák kerültek elő, sonkák, kolbászok. A harmadikból bödön zsír, apróra vágott szárított tészták befőttek. Lábasok, fazekak, mindenféle edények. A negyedikből kék papírba öltöztetett süvegcukrok, mézes üvegek, alma, dió. Az ötödikből tulipánnal kivart ügyes prémes bunda, piros csizma, cifrarokolya, csipkés ujjú ingek. A hatodikból lenvászon lepedők, őrlők, varottas pálnák, terítők, függönyök. És mindezek alatt ott bolyhosodott három hatalmas, nagy, fehér, csergepokróc, nehéz, vastag, hosszú szőrű. Ellepte a szobát a rengeteg sok holmi. Az asszony meg hol az egyiket vette a kezébe, hol a másikat, tapsolt, kacagott, csodálkozott nekik. Néha fölkiáltott, néha tátva maradt szájjal tapogatott meg egy párnát, egy terítőt, egy ruhadarabot. A két öreg meg ült csöndesen a kemence patkáján, és néha összenézett, összemosolygott. Egyszer aztán nagyot kacagott az asszony ott a szoba közepén, fölkapott a földről néhány ruhadarabot, s beszökött velük, mint az őz a másik szobába. Hallani lehetett, ahogy suhogtak a ruhák, odaállt a két öreg a földet nézte, de mindegyik mosolygott magában. Aztán egyszerre csak kinyílt az ajtó, és ott állt előttük az asszony. Az asszony nem. Egy asszony. A két plájász egyszerre kapta fel a fejét. Még a szájuk is tátva maradt. Egy ragyogó, szépségű, pompás, fiatal asszony állt előttük. Egy villogó szemű, piros orcájú, nagy gazdamenyecske, kis piros csizmában, tánchoz illő, bőrétű, színes rokolyában, tulipános, fehér bundácskában, súlyos sejem fejkendővel aranyosan, csillogó haja fölött. És hogyan állt ott a küszöbön? Büszke tartással, pompázva, gőgösen, szinte, mint aki sohasem járt másként. Ne te ne! Szólalt meg Birtalan elsőnek. De ügyes székely menyecske lettél. Így járnak arra mifelénk a nagy gazda asszonyok vasárnapi misére. Nagy gazda asszony, igen, bólintott Iván is, akinek hat ökre áll a pajtába bekötve, két jó lova, sok borja tehene juha, 200 holt földje, hízója az ólban, akit előre süvegelnek az emberek az utcán, s a szegények úgy járnak be hozzá a hátulsó ajtón, alázatosan. Az asszonyból kitört a nevetés ott az ajtóban. Két bolond, két vén bolond, és nevetett, megperdült a sarka körül, csapkodta a kezeit, és nevetett. Hát menjenek, menjenek, hát nem akarok én nagy gazda asszony lenni, de hogy is akarok, menjenek már két bolond. És kacagva hempergett meg a padlóra terített nagy csergepokrócokon, úgy, ahogy volt, piros csizmácskában, ünnepi rokolyában, tulipános bundácskában, sejem keszkenősen, és kacagott, kacagott. Kacagott a két szakállas öregember is a padon, kacagott odakint a zuzmarás fákon a napfény, kacagott minden. Aztán az asszony abba hagyta a kacagást, fölült a csergepokrócon, s megkérdezte, legalább szép vagyok-e így? Azt mondják meg, mi? Mint egy kis Szűz Mária az ikonokon, mondotta Iván meggyőződéssel. Az asszonyból újra kiszökött ettől a kacagás, de Birtalan fölemelte csontos sovány ujját, mely olyan volt, mintha csontból lett volna éppen, s megkérdezte, hány esztendős vagy? Azt mondd meg. Az asszony vállat vont. Nem számoltam. Talán 17. talán 16-at, mit tudom én, vagyok. Úgy-úgy, bólogatott bírtalan. 17. Lehetnél 18 is, 19 is, 20 is, hanem aki ennyi idős, mint te, annak még nem szabadán megkérdeznie, hogy szép-e vagy nem. Hallod-e? S miért nem? Kerekedtek el az asszony szemei. Mert ebben a korban még maga a fiatalság szép, s nem az, aki viseli. Így van ez. Így-így, bólintott Iván is szomorúan mellette. Az asszony fölkelt a pokrócról, és közelebb ment hozzájuk. Maguk már nagyon öregek? Kérdezte komolyan, és a hangja tele volt részvéttel. Nagyon, bírtalan meglógatta a fejét. Nagyon nem, csak öregek. Milyen az, bírtalan bácsi, mennyi év kell hozzá? A kis szakállas halember csodálkozva nézett az asszonyra, megrágta, megkérőcte a kérdést, és csak azután felelt. Hogy milyen? Hát, azt nehéz elmondani, mert kinek-kinek más. Fáradtság is, pihenés is, előre is, hátra is, mint amikor fölértél egy gerincre, és látod magad körül az erdőt. Azt az oldalt is, ahonnan jöttél, és azt az oldalt is, amelyiken le kell ereszkedned. Már úgy értem, hogy látod a fák tetejét, hogy mi van alattuk, azt csak úgy elgondolod. Emlékszel arra, ami volt, és ebből próbálod elképzelni azt, ami lesz. Hát, így van ez. Hogy mennyi év kell hozzá? A gerincig, amíg oda fölérsz, azt kérded? Bólintott az asszony komoly szemekkel. Hát, tudod, ezt nem lehet pontosan megmondani. Vannak alacsony gerincek, és vannak magasabb gerincek. Vannak rövid, meredek oldalak, ahol csak mászol és izzadsz, és mászol és izzadsz, és egyszerre föl vagy. És vannak megint lassú, menedékes hegyoldalak. Sok lankás résszel és csak kis kapaszkodókkal. Az ilyen hegyoldalakon lassabban, de kényelmesebben ér föl az ember. Hát tudod, különböző. Maga hány éves, bírtalan bácsi? Én, az öreg egy pillanatra meghökkent. Na megállj csak. 50 voltam, no az rég volt, 60, az is voltam már, igen, hát úgy, 61 nehányt megértem, na esztendőt, tudod? 65-öt talán. És maga Iván bácsi, Iván, bírtalan legyintett, am még legény, 50, 49, javította ki rekedten az orosz. 49. És sóhajtott. Bírtalan is sóhajtott. Hát mondom, nem egy formák a hegyoldalak, amelyek a gerincre vezetnek. Az asszony csak nézett egyikről a másikra. Milyen vének maguk? Ott milyen furcsák. Aztán bírtalan a térdére csapott. Na, mondotta, s Ivánra nézett. A lovakat még vissza kell vigyük Gyerkóhoz, az ajba. Egyszerre álltak föl mind a ketten, egyszerre nyúltak a kucsmáik után. Hát, ifjasszony, erőt, egészséget! Köszönöm a jóságukat, bírtalan bácsi, de azt mondják meg, hova tegyem el ezt a sok mindent, hova? Tele is volt a házpadlója úgy a rengeteg holmival, hogy lépni se lehetett köztük. Majd valahova elteszed. Felelte bírtalan, s megindult az ajtó felé. Az orosz körülnézett a szobán, majd csinálunk szekrényt, és ládát a holminak, jó? Jó lesz, Iván bácsi, jó lesz. Na, akkor Isten megáldja. Isten megáldja magukat. És köszönöm szépen. Aztán ott maradt egyedül. Estig rendezgetett, szöszmetört, tette ide, tette oda a dolgokat. Beleszagolt az üvegekbe, bödönökbe, leharabdálta a süvegcukrok tetejét, belekóstolt a szalonnákba, sonkákba, kolbászokba. Így telt el a nap. Este levetette a díszes újruhát, s átvitte a másik szobába, a lakatlanba. Fölakasztotta szép rendesen az üres ágy fölé a szögre, amelyken a puska csüngött valamikor. Megsimogatta még egyszer a ruhasejmét, megsimogatta az üres ágyat, aztán halkan sóhajtott, és kiment. Az ajtót vigyázva tette be, mintha alvót hagyott volna odabent. Egy kedves alvót, akit még nem szabad fölébreszteni. Az ablakhoz ment és kinézett. Kint hideg sziporkázással fénylettek a csillagok, mozdulatlanul állt alattuk a behavazott erdő. A tavasz nagyon messze volt még. Még messze volt nagyon. Egybe folytak rendre a napok, a rövid nappalok, a hosszú éjszakák, a fejés, etetés, szénahordás, ganétakarítás, a fa, a víz, a tűz. Mind egybe folyt, mint ahogy apró szürke gyöngyszemek egybe folynak, ha zsinórra fűzi őket az idő. A tűz mellett este a guzsaj. Apadt a gyapjú, szaporodtak a fonal gombolyagok, néha egy-egy fáradt őz ment át a tisztáson a hideg napsütésben. Néha éjszaka nagyot roppant egy bükkfa a fagytól. Így volt. Ez volt a tél, az élet, a törvény. Aztán egy este, valahogy már az egész nap olyan furcsa volt, mintha valami feszült várakozás előzte volna meg azt az estét. Amikor reggel kinyitotta az ajtót, mintha a tisztás tágabb lett volna valamiképpen, a nap fényesebb, a hónak szaga volt valami tavaszra emlékeztető furcsa lágy szaga. Később a pajta eresze csöpögni kezdett, és nem sokára rá úgy délfelé egy dolmányos varjú szállt át lassú szárnyakkal a ház fölött, s fölült az egyik bükkfa tetejére. Ült kövéren, nyugalmasan, mellét nekifeszítve a napsugaraknak, aztán egyszerre csak kinyújtotta a nyakát, furcsán, hosszúra kinyújtotta, és megszólalt. A hangja végig szállt az erdők fölött, és egyszerre, mintha fölfigyelt volna rá minden. A Szesztina valamelyik üverében visítozni kezdett egy harkály. Valami különös rongyos szellő jött lentről, és egy-egy fa alig észrevehetően megrázta magát, és ágairól nagy puha csafatokban hult alá suppanva a hó. Délutánra már barna volt a bükkös, a forrás körül megolvadt a jég, és a hó tetején ezernyi apró hóból hanyüzsgött. Később párák futottak össze az égen, és valami rakoncátlan déli szél kezdte cibálni a fenyőket odafönt. Valami volt a levegőben, érezte jól, valami változás, valami, ami megérkezett. Nem a tavasz volt ez, ezt tudta jól, de valami, ami összefüggésben van vele, ami olyan, mint egy bíztatás, mint egy erős kéz, amely kinyúlik a semmiből, s azt mondja, ne félj. Nem tudta, hogy mi az, de érezte, hogy ott van valahol, és közeledik, és jön. Ott lézengett a ház körül, és várt. Később bement, magára vette az ünneplő ruhát, a piros csizmácskát és a tulipános bundikót, és úgy támaszkodott neki a ház falának, és várt. Aztán lement a nap, és nem történt semmi. A szél megfordult, és az eget felhők lepték el. Gyorsan lett sötét. Nem volt hideg, a forrás csöngetése fölhallatszott a hóból. Csalódottan ment be a házba, meggyújtotta a mécsest, leült a kemence sarkára, és várt. Aztán egyszerre csak ugatni kezdett a pajtában a kutya. Földobbanó szívvel egyenesedett ki, figyelt, csak a kutya ugatott, más nem hallatszott semmi, s pattogott a tűz. Később, mintha a pajta ajtaja csikordult volna. De a kutya nem ugatott már. A padláson fölsivított a szél, furcsán sivított, más nem hallatszott semmi. Léptek. A kemencében fölnyögött a tűz. Füstszak. Szél nyomta le a lángot, a mécses meglebbent, és a padláson fölsóhajtott egy gerenda. Aztán hirtelen szélesre kitárult az ajtó, mintha nem is emberi kéz nyitotta volna ki, és a küszöbön ott állt behavazott szakállal, behavazott kucsmában két öreg ember. És mögöttük a mécs gyönge fényében látszott a fekete éjszaka, és a fekete éjszakában nagy puha pelyhekkel hullott a hó. Megszületett a Jézus Krisztus, mindörökre ámen. A két öregember belépett. Volt bennük valami méltóságosan ünnepélyes, ahogy beléptek, az asszony szíve a torkában vert. Fölállt, meghajtotta a fejét, nem szólt. Szeme mögött könnyeket érzett, és a szíve, mint a föl akart volna jönni a torkán. Érezte, hogy szép és komoly pillanat ez, méltóságosan komoly pillanat. Emlékezett, hogy valamikor régen hallotta már ezeket a szavakat falubeli gyerekektől, de nem tudta, hogy mit jelentenek. Állt, két kezét összetette, és várt. A két öreg belépett, betették maguk mögött az ajtót, kucsmájukat levették, lerázták róla a havat, aztán megálltak egymás mellett ünnepélyesen, és bírtalan elkezdte. Eljövénk e házhoz, hogy hírt adjunk róla, aki megszületék barmoknak jászlában, Úr Jézus Krisztus rúl, mi idvezítőnk rúl, aki megszabadít minket bűneinktől. És Iván folytatta. Ki magára vevé a szegények terhét, árvák árvaságát, özvegyek keservét, hogy mind velememvén eljuthassunk végre mennyei országba, örök idvességbe. Majd újra bírtalan. Legyen hát e házon, s benne lakó népen, békesség és áldás Úr Jézus nevében, jól eljék a jószág, gyarapodjék minden, apraját és nagyját áldja meg az Isten. És újra Iván. S kik jövénke hírrel, szegény pásztornépek messzi Betlehemből, ha nem is hinnétek, lássatok vendégül, tisztességgel kérünk, hadd légyen a háznál békés pihenésünk. Ámen. No, mozdult meg bírtalan. Vessük csak le az ujjast, mert belé olvad a hó. Úrli. Akaszdott a lányom arra a szögre. Te is, Iván, ne csöpögtessük össze a házat Szent Karácsony östéjén. Úrna. Ha innep van, akkor innep van. Az asszony szinte alázatosan vette át tőlük az ázott szagú condraruhákat, és akasztotta föl a kemence fölé. Üljenek le, pásztorok, ha már olyan messziről jöttek! Komoly volt a hangja, az arca, a szeme, komoly volt a két öreg ember is. Nem volt ez tréfa, nem, komoly dolog volt ez, szép, komoly dolog. Az asszony tányért rakott elébük az asztalra kenyeret, szalonnát, kolbászt. Lássanak hozzá! Várj! Mondott a birtalom, és kotorni kezdett a tarisznyájában. Egy kis kopott fekete könyvecskét vett elő, lapozgatta, Iván meghajtott fővel komolyan mozdulatlanul ült mellette. Aztán birtalan, akadozva lassan olvasni kezdett. Csontos sárga ujjával sorra kísérte a szavakat, válla meghajolt, szinte rágörnyedt a könyv fölé. A mécses sárga fényében olyan volt az arca, mint kopott templomi képeké. Ő szakállában egy-egy szál megcsillant ezüstösen, árnyéka elnyúlt mögötte a padlón végig a fal szögletéig egészen, és olvasott. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. És íme az Úrnak angyala hozzánk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondá az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészem. Mert született néktek ma a megváltó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket, bepójálva feküdve a jászolban, és hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat, vagyis dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ámen. Birtalan lassú mozdulatokkal eltette a könyvet, aztán a könyökével oldalba bökte Ivánt, most pedig behozhatjuk azt is, ami kimaradott. Azzal fölkeltek, és kitopogtak a házból. Az asszony egyedül maradt. Ült mozdulatlanul a kemence sarkán, és fejében zsongtak a furcsa szavak, és az egész olyan volt, mintha álom lenne. Krisztus, Isten, béke, jó akarat. Szavak, szavak, ismerősen ismeretlenek, méltóságosan titkos jelentésűek, melyek mögött valahol a láthatatlan hátterében ennek az életnek méltóságos nagy titkok súlyosodnak, mint a hegyek, mint a nagy hegyek, úgy.